Szeretettel köszöntök mindenkit itt Palohalmán. Köszönöm a Eréd atyának a megtisztelő és kicsit félelemteljes felkérést, hogy itt beszéljek. Kicsit úgy vagyok most, mint a napokban kezdtem el így a saját egyén imádságomban a Jeremiás könyvét olvasni, és hát ott a legelején van Jeremiás prófétai meghívatása, hogy az Isten elküldi, hogy kemény nyakú ez a nép, de menj, és aztán hát elég komoly és nem túl szívderítő üzeneteket akkor hirdess. És hát akkor Jeremiás szabadkozik, hogy hát Uram, hát fiatal vagyok még, hát mit mondjak, hát úgyse fognak rá hallgatni, de hát az Úr aztán taríthatatlan, kicsit ebben hasonlít az Eréd atyára, úgyhogy ilyen helyzetekbe belekever bennünket. Na, egy-két dolgot mondanék, egyrészt praktikusan ugye kérdés volt, hogy föl lehet-e venni így ezeket az elmélkedéseket, amiket itt elkövetek, úgyhogy nyugodtan. Nem tudom, hogy lesz-e értelme, de legyünk optimisták, hogy igen. Másrészt pedig így maga a téma, így ugye Eréd atya, amikor kérdezte, akkor kis gondolkodás után sok mindenről lehetne beszélni, kicsit így azt is megnéztük, hogy eddig mi mindenről volt szó, hát majdnem mindenről volt szó, de hát mindenről újra és újra közösen kell gondolkodni. Ugye én magamról annyit azért mondanék egy pár szóval, hogy ózdi születésű vagyok, itt a gimnázium épületében töltöttem 4 évet, amikor, hát most utólag kicsit furcsa, de akkor eszemágában se volt így ezt az egyenruhát felölteni. Elmentem egyetemre, szociológiát végeztem, és közben jött ez a furcsa gondolat, hogy én is lehetnék bencés, úgyhogy hát ideig fajultak a dolgok, hogy tényleg azt lettem. És aztán így, ugye Asztik főapát úr, hát hogy a múlt rendszerben ugye neki is nagyon sokaknak ugye nem adatott meg az a lehetőség, hogy külföldön tanuljanak, ezért ő nagyon támogatta, hogy a fiatalabbak, akik jövünk már rendszerváltás után így menjünk, és aztán építsük újra ezeket a kapcsolatokat. Én is Rómába kerültem, és ott így a teológia, alapteológia mellett így a szentségekkel foglalkoztam, azt tanultam így részletesebben. Úgyhogy így, amikor jött ez a felkérés, akkor is erre gondoltam, hogy hát akkor legyenek a szentségek, és abból is hát így a mi keresztény életünknek a szíve, az eukarisztia, amivel most foglalkozunk, azért tág értelemben, így sok mindennel, ami ehhez kötődik. Annál is inkább hiszem, ugye beindult a felkészülés itt Magyarországon a 2020-ra tervezett eukarisztikus világkongresszusra, és hát mi sem maradjunk ki, mi is lélekben akkor így készüljünk erre, és hogy mélyítsük el a tudásunkat, és hát így a lelki közelségünket is azzal a misztériummal, ami hát így napról napra itt ünnepünk Pannonhalmán, így legalább hetente úgy a plébániákon is, és hogy az nagyon fontos, hogy annak legyen egyfajta minősége, hogy mi abba bekapcsolódunk. Ugye ma este, így gondolom azért mindenki, mert egyrészt van nyitottság, kíváncsiság, hogy is fog ez a lelki gyakorlat, ez az együtt töltött néhány nap így a oblátus testvérekkel zajlani, meg hát bizonyára sok fáradtság is, ebben a tikkasztó melegbe utazás után. De hogy 3 ilyen rövid szakasza lenne az én mondandómnak, 2 komoly és 1 komolytalan, majd a komolytalannal fogom kezdeni, ami talán jól érzékelteti, hogy miért is fontos, hogy úgy elmélyüljünk a eukarisztiáról való tudásunkban. Utána egy picit majd a mai szentmise olvasmányaira reflektálnék, és aztán végül vázolnék egy ilyen nagyon egyszerű kis elméleti keretet, hogy ezért mégis így valamit a lapjaimból felfedjek itt rögtön az elején, hogy úgy nagyjából mik azok a fő fogalmak, amik mentén szeretnék majd a következő napokban így együtt gondolkodni az oblátus testvérekkel. És hogyha el nem felejtem, akkor a végén majd egy kérésem is lenne, egy kis feladatot szeretnék majd adni. Akkor bele is vágnék, az első egy rövid szöveg lenne, amit így hoztam, és amit megosztanék. Ez így a komolytalan része a mondani valónak. Idén tavasszal visszahívtak a Alma Máterembe, a 5. órán tudományegyetemre, szociológia tanszékre, hogy hát úgy ritkán van az, hogy vallásról, vallásszociológiáról lenne ott kurzus, és hát hogyha már én úgyis úgy, hát egyrészt ugye szerzetes is vagyok, meg szociológus is, akkor itt tartsak egy ilyet. És ez egy szeminárium volt, voltunk egy nagyjából 15-en, és aztán így ugye a szemináriumnak egy nagy előnye, hogy az nem a vizsgaidőszak végéig tart, hanem ott május közepe táján ott véget ér. És így volt ezzel a szemináriummal is. De volt egy szociológus hallgató egyetemista, aki most a napokban írt nekem egy e-mailt, sosem láttam, egyetlen órára nem tudott bejönni, de hogy ő szeretne jegyet kapni. Hát, hogy felvilágosítottam, hogy nincs jogosultságom, tehát hogy ez lehetetlen, hogy egy jegyet adjak erre. De hogy hatékonyabb legyen így ez a kérés, ezért csatolt egy dolgozatot. És a dolgozatban sok mindenről volt szó, katolikus egyházról, folyóiratokat elemzett, új ember, keresztény életet, és hogy van benne egy leírása szentmiséről is. Na most ez a dolgozat azért meggyőzött engem arról még inkább, hogy nem szabad jegyet adnom ennek a hallgatónak. És most szeretném felolvasni, hogy ez egy, csak egy ilyen egyoldalas kis szöveg, hogy hát ő mit írt a szentmiséről. Szabad nevetni, nyugodtan. Azt hiszem, hogy azért is hozom ezt a szöveget, mert azt hiszem, hogy úgy egy bátorítás lehet ez számunkra is, hogy mélyüljünk el ebben a misztériumban, hogyha ez ennyire nem magától értetődő, ami történik. Szöveg a következő. A Magyar Katolikus Egyház a világ legnagyobb keresztény közössége. A 2000 éves történelmével a Katolikus Egyház a világ egyik legrégebbi, még mindig fennmaradt vallási intézménye. A Magyar Katolikus Egyház egy intézményének meglátogatása során azt nagy gonddal figyeltem meg, zárójel, Wikipédia. Miután megérkeztünk a templomra, először látjuk a tálat, amely tele van szentelt vízzel, amit a hívők magukra hintenek, amikor belépnek, hogy elhagyják a templomot. Tovább haladva a levegő észrevehetően hűvösebb lesz. Ez csak nem minden templomi látogatásom során nyilvánvalóvá vált. A templom belülről dekoratív, tele van festményekkel, oltárfestéssel és szószékkel. Továbbá megtaláljuk a szentség oltárát. A pap misét tart, aki ostyát kínál. A katolikus egyházat sok díszes kép és szobor jellemzi. Van egy oltár, és van egy örök fény. Az oltár mögött van egy kis szekrényszerű hely, ahol az oltári szentséget őrzik. A pap természetesen magyarul prédikál, zárójel Wikipédia. A katolikus egyház imádatának beteljesülése a mise, Jézus áldozatának megemlékezése egy kultikus cselekedeten keresztül, amelynek lényege a keresztre feszítés megújítása. A szentmise két részből áll, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája. Az ige liturgiájában a pap hívja a hívőket a megtérésre, majd az imádságra, a Bibliából olvasva, majd a prédikációval folytatja. Az eukarisztia liturgiája alatt a kenyeret a celebráns kezében és a pohárban lévő bort szimbolikusan átalakítják Krisztus testévé és vérévé. A szertartás szentséggel végződik. A hívők átveszik az ostyákat, lelkük tele lesz Isten szeretetével és egymás kegyelmével. Miután a hívők elfoglalják helyüket a templomban, a plébános és kísérőik bejutnak a szentélybe. Térdre ereszkednek, megcsókolják az oltárt, és végül üdvözlik a hívőket. Mindenki azt kéri, hogy a lelki ismeretüket a pap vizsgálja meg. tőlem még ilyet nem kértek. Mindenki ezt kéri, és a gyülekezet csendben imádkozik. Ez az imádság szakítja meg, irgalmazzon nekünk a mindenható, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. A csendes imád követi a pap hangos imádsága. Az olvasás általában két részből áll, az Ószövetség és az Új Szövetség olvasásából, mindezt a prédikáció követi, majd az apostoli hitvallás elimádkozása zárja. Akkor itt jön az apostoli hitvallás szövege, hogy terjedelem az nagyobb legyen. A szertartás következő része az adománygyűjtés lesz. Ebben a keretben a plébános először a kovásztalan kenyeret, majd a bort kínálja. A felajánlás jelentősége, hogy a feltámadt Jézust meg fogják igézni. Ő pedig felajánlja a keresztáldozatát. Az Úr imáját követve, mi atyánk éneklését követően a hívek üdvözlik egymást. Az ünneplő bemártja a kenyeret a kehelybe, és bemutatja, majd átadja a Krisztus teste és vére szavakkal a sorban álló hívőknek. A rítus utolsó részében az egyik segítő megtisztítja és elidegeníti a kellékeket. A plébános felhívja a figyelmet a következő hét előadásaira, programjaira, imádságának dátumaira, majd kíséretével együtt elhagyja a szobát a kivonulási ének alatt. Zárójel, Wikipedia. Na, hát ez lenne. Egy kettes. Én annyit reagáltam, hogyha a dolgozatban látottaknál így nagyon mélységben szeretne vallással foglalkozni, akkor későbbi alkalommal vegye fel a kurzust, akkor hátha lesz lehetőség erre. Na, amiért hoztam ezt a szöveget, ezért egyrészt azért, hogy ne csak ilyen nehéz, komoly dolgokról beszéljünk, másrészt, hogy így bátorítást kapjunk azért ettől a szövegtől is, hogy azért ennél azért így talán fontosabb és szebb ez a misztérium, amit együtt ünneplünk. Másrészt meg úgy tényleg komolyan így bennem az úgy megmozdult, hogy ha ennyire idegen tud lenni ez a világ, amiben mi mozgunk, akkor nekünk, akiknek ez fontos, hogy úgy napi vagy heti rendszerességgel úgy együtt legyünk és ünnepeljük az eukarisztiát, akkor valóban az legyen egy olyan dolog, amiben úgy keresztbe kasul, úgy otthonosan tudunk így mozogni, és amihez úgy valóban közünk van. És hát, hogyha ne adj Isten valaki tényleg megszólít bennünket, akkor tényleg azért ennél színvonalasabban azért el tudjuk mondani, hogy mi is történik ott a misén. Jó. És akkor egy pár szót mondanék így a mai mise kapcsán, mai olvasmányok kapcsán, amik így engem úgy megdolgoztattak, és bizonyos szempontból úgy éreztem, hogy nem is baj, hogyha a lelki gyakorlat elején erről is beszélünk, úgy kötődik így a tematikához is. Ugye emlékszünk, hogy volt egy jelenet, ugye Jézus hazamegy Názáretbe. És ugye, hát egy nagy átverés igazából, ami ott a mai szentmiséken történt a katolikus templomokban, mert hogy ugye, aki az evangéliumot felolvasta, az azt ígérte, hogy ugye örömhírt olvas evangéliumot, és hát ahhoz képest ugye egy olyan jelenetet olvasott föl, ami hát egy ilyen kölcsönös csalódás, nem? Jézus is csalódik, benne is csalódnak, aztán mindenki továbbá. Igazából nem egy olyan történet, aminél ugye az elején lenne egy bonyodalom, akkor úgy érezzük ugye a feszültségét, és akkor ugye a végére valahogy megoldódik, hanem hogy tényleg egy ilyen kölcsönös, ilyen elégedetlenséggel hagyjuk ott így a feleket ebben a történetben. Pedig igazából ott van a történetben a megoldásnak a nyitja, ott van a lehetőség így a találkozásra, hiszen ugye Jézus azért, ugye látjuk, hogy tanít, nem is akárhogyan tanít, és hogy gyógyít is. Ugye, hogy magyarul fordítás azt mondja, hogy csodákat tesz, Utána néztem így az eredeti szöveg, ugye a görög, a görögben, hogy mi is van ott, így amikor a magyar azt mondja, hogy csodákat tett, így kézrátétellel. Ugye nem ilyen jeleket művelt, ami ez a görögösen ez a szémelja lenne, nem is valamit létrehozott. Tehát nem egy ilyen erpon, egy ilyen műveket hozott volna létre Jézus, ami ugye ez az energia szavunk is ugye ebből jön, ami az ergonba bemegy, az az energon, a művekben megnyilvánuló ilyen isteni nagyság, hanem hogy ilyen erő megnyilvánulások. Talán ez lenne egy az egész pontos fordítás ott a csoda helyén. És mi is ez az erő megnyilvánulás, ez a dynamiszi görögül, ez a dinamika. Eszembe jutott egy nagyon-nagyon messzire jövő kép, és hogy Jézusról talán így nem ez a szimbólum szokott eszünkbe jutni, de hogy egy batkan jutott eszembe. Volt egy húsvét, amit Olaszországban a Camaldoli monostorban töltöttem, ott észak-kelet Toszkánában laknak, és ugye a Camaldoli így egy hatalmas ilyen nemzeti park közepén fekszik, ott benne az erdő sűrűjében, és ott nagy pénteken vagy nagy szombaton délelőtt egy nagy sétára mentem az erdőbe, és ott a séta közben ott így találkoztam, így hát összefutottam egy ilyen vaddisznó családdal. Hát úgy adódott, hogy így volt ott három koca, legalább négy kis malac, és hogy velük volt egy vadkan is. Ugye amikor azt lehet tudni, hogy vaddisznók azok nem mindig támadnak, de hogyha van köztük egy kis malac, akkor nagyon agresszívak tudnak lenni, majd meg akarják védeni a malacokat. És hát sokáig nem vettek engem észre, úgy nagyon közel, tehát mint ide a teremnek a másik vége. Ennyire közel jutottunk egymáshoz. És akkor volt kiszimatolták, hogy itt most veszély van, itt egy ember, hogy gyorsan a három koca a kismalacokkal elrejtőztek, és aztán így a család, meg én közném oda beállt ez a vatkan. És úgy engem nézett így mereven. És hogy nem egy olyan vatkant kell elképzelni, mint a magyarországi vaddisznók, amik inkább ilyen világos, barna szűrűek és olyan szekrény termetűek, hogy kisebb volt ez a vaddisznó, és ilyen sötétbarna, már-már fekete szőrzetű, és hogy ilyen elképesztő volt, hogy így dagadtak az izmai, mint egy ilyen pitbull lett volna, így teljesen harcra készen megmerevedve, így engem néze, úgy hirtelen így, akkor így egyrészt, hogy néztem, hogy ha ő megindul, akkor nekem nincs esélye, nem fogok támadni, tehát valamelyik fát ki kell néznem, hogy hova tudok ugrani. Gyorsan elfutott a fejemen Szent Imre, úgy a vadászból esett meg egyedet. Keresztfalán feltámadás. De aztán így végül is úgy megoldódott a helyzet, hogy úgy óvatosan elkezdtem így, hogy szemeztünk a vaddisznóval, így a monostor felé néhány lépést tettem, és hál' Istennek ők jobban féltek nálam, és akkor ők pedig a másik irányba így elszaladtak. De hogy ott abban a vadkamban ott volt valami, ami anélkül, hogy ő tényleg így bebizonyította volna, hogy ő az erősebb, és hogy valami történt volna, valami mű, jelét adta volna annak, hogy ő az erősebb, hogy ebben az egész megjelenésében volt valami félelmetes és lenyűgöző, valami erő, tehát amit az ember úgy érzékel és lát a másikon. Na hát ez a dynamisz, tehát hogy ez jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy Jézusban is úgy ott van ez a látható erő, ez a vibrálás, ez a sok mindenre képesség, ami hát valahogy nehezen összeegyeztethető ezzel az áccsal, ugye, akit földiként ismerünk, és akit úgy nem tudunk úgy egy nevezőre hozni ezzel a tanítóval, aki úgy tanít, mint akinek hatalma van, akiben ilyen erő dolgozik, nem úgy, mint egy okoskodó írástudó. Hát valahogy ehhez az erőhöz kellene így csatlakoznunk mindig, amikor így az igét hallgatjuk, amikor Jézus tanításáról és életéről hallunk, hogy ezt szeretné a misének így az első fele is úgy létrehozni, hozzánk közel hozni. Tehát szeretne valamiféle ilyen profétai jelleggel beszélni hozzánk az ige, az Isten, ezzel a dinamisszal, ezzel az erővel. De hát ugye ez sokszor ellenállásba ütközik, ugye? A prófétáknak ugye nagyon sokszor így ilyen a sorsa, ugye, akitől olvastuk az olvasmányt, Ezekiel, ő is nagyon sokat panaszkodik. Az ő elődje, akit idéztem, vagy akit most kezdtem olvasni, a Jeremiás szintén, újra és újra azzal találkoznak, hogy úgy szívük szerint ők nem lennének próféták. Ők nem szeretnének ilyen kemény dolgokat az emberek fejéhez vágni, abszolút nem élvezik ezt a feladatot, amit kapnak az Istentől, és hogy újra és újra ezzel küzdködnek, hogy hát ilyen kemény szívű ez a nép, hogy hát így megfásultak, hogy hiába mondjuk süket füleknek beszélünk. Ugye hányszor van az, hogy mi is úgy elkeseredhetünk, hogyha akár az egyházban, vagy a társadalomban így ezt érzékeljük, és úgy látjuk, hogy hát bármi lehet leírva az evangéliumban, nem arra felé haladunk. És hogy mintha az embereknek tényleg ilyen süket füle lenne arra, ami az evangélium és ami a krisztusi tanítás, vagy ami úgy általában az emberi jó lenne, amit úgy jónak éreznénk. Ugye a közösségeinkben is, vagy családjainkban is, ugye nagyon sokszor érzékelhetjük ezt, hogy mintha jó szándék is szinte hiányozna a másik emberből, hogy úgy hiába teszünk meg mindent, ami tőlünk telhető, de hogy nem megy át az üzenet, nem értünk szót a másikkal, tehát valahogy mi is így ebbe a panaszkodásba kerülünk, mint a próféta, amikor így ezt a nehéz üzeneteket kellene átadnia. De van itt még egy harmadik szint is, amit nem szabad megkerülni, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos. Talán a legnehezebb így ebben, amikor így arra gondolunk, hogy Isten igéjén prófétai szóként szeretne hatékony lenni közöttünk. És az, hogy ez a prófétai Isten ige, ez a szó, ez nagyon sokszor a saját keménységünkkel találkozik, az én keménységemmel. Olvasom a Szentírást, és hogy ugye néha van olyan, hogy találok egy olyan idézetet, ami így 2 éve, 3 éve tudom, hogy az valamiért fontos volt nekem, de most már föl se tudnám idézni, hogy miért volt az olyan fontos. Vagy olvasok oldalakat, és valahogy úgy semmi sem vonzza úgy magához a figyelmemet, nem nyitja meg a szívemet, mint hogyha olyan hiába szólna ez az ige. Ugye Benedek is a prológusban írja, hogy hát nyissuk meg a fülünket a minden nap felénk kiáltó isteni szónak, mintha az Isten így minden nap így mint a hajnali 6 órakor a templom alatt félállomban gyülekező bencéseknek így szinte ordítana. Mi meg ugye így még alszunk, és hogy nem veszük észre, hogy mit akar nekünk mondani. Vagy, hogy az már egy, azt gondolom, hogy a kegyelemnek is a műve, egy ajándék, hogyha felismerem azt magamban, hogy hol is van az én fülemnek a sükettsége, az én szívemnek a keménysége. Hol van az, amit úgy csinálok, és hogy magam sem értem azt, amit csinálok. Hogy miért vagyok ennyire így bele rögzülve a rossz szokásaimba. Úgy szeretnék változtatni, hogy nem megy. Pedig tudom, hogy rossz. Van olyan is, hogy mondják. Segítenek a testvérek ebbe, hogy felismerjem magamba ezeket a sükettségeket, a keménységeket. Na és hogy azt gondolom, hogy ott ugye az egy kvázi ilyen reménytelenség, szinte érzékelem, ahogy ez a Isten ige, mint a próféta úgy elcsügged, amikor újra és újra próbál engem megtéríteni, és én meg valamiért nem tudok mozdulni. Valahogy úgy vagyok, mint Szent Pál, hogy hát a jót szeretném tenni, de mégiscsak csak a rosszat teszik a tagjaim. És hogy amikor ezt felismertem, akkor azt gondolom, hogy ott van egy kegyelmi pillanat. Hogy ott a prófétai szó az találkozik ezzel a megtérésre rendelt emberrel, aki vagyok. Ott már nem lehet köntörfalazni, ott már nem lehet így abban az illúzióban rengetnem magam, vagy áltatnom azzal az illúzióban magam, hogy hát én egy bencés szerzetes, egy kiváló keresztény ember vagyok, egy jó valaki, akit így még lelki gyakorlatot tartani is meghívna, hanem hogy ott úgy a húsbőr csupasz valóságommal találkozom, azzal, aki vagyok, és hogy ott van az Isten is, ott van az ő szava, az ő erővel teli szava, ami nagyon fekete-fehéren így rámutat arra, hogy én ezt szeretném benned megtéríteni. Én ezt kérem, ehhez az ajtóhoz kérek kulcsot. Azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor valahova oda eljutunk, ahol eljutok, ugye ez mindig egy szem első személy, illetve testvérek is eljuthatnak a saját életükben, hogy ott találjuk magunkat a názáreti zsinagógában, Szentírást olvasva, ott van Jézus az otthonomban, ahol senki sem próféta, de hogy ott van a próféta, eljött a szobámba, kezembe tartom a Szentírást, és most itt van, kopogtat, helyzet van, és most akkor elkezdhetünk így valóban szemtől szembe egymással dialógusra lépni, és hogy akkor végre akkor így elkezdhet ez a prófétai szó engem gyógyítani. Akkor képes megérinteni, és akkor képes arra, amit itt az evangélium szövegeinek a végén olvastunk, hogyha sokat nem is, de azért egy-két embert kézrátétele Jézus meg tudott gyógyítani. Hát valami ilyesmit szeretne Isten igéje, és újra az én életemben, illetve mindannyiunk életében így elkövetni, cselekedni. És azt gondolom, hogy így azért fontos az, hogy ezt elmondjam így a mai mise kapcsán, mert ugye ezek akkor most olyan szövegek, amik úgy ismerősek, most így innen jövünk, aktuálisak, hogy ez is talán így jól érzékeltetés, talán lehet, hogy nem is véletlen, hogy éppen ezek a szövegek adottak így a mai napra, amikor így először találkoztunk, mert hogy ugye a Szent Misében, ugye annak az első fele a ige liturgiája, hogy ebben a humoros szövegben is egyébként nagyon pontosan benne volt, és hogy ez az ige liturgiája, akkor tud valóban az ige liturgiája lenni, az ige ünnepe lenni, hogyha az nem csak egy rutinszerű része a Szent Misének, amit hát ismerjük a menetét, tudjuk, hogy mikor kell fölállni, leülni, mikor mit kell válaszolni, hanem hogyha az a szöveg az valamiképpen tényleg így megkapja a lehetőséget tőlünk a mi életünkben, hogy prófétává váljon. És hogy megkapja ezt a csöndet, ezt a fekete-fehér, húsvér valódi lehetőséget, hogy bennünket elkezdjen gyúrni. És hogyha ezt megkapja, akkor a Szent Misének az már az első fele, az egy olyan történés tud lenni, ahol valóban valami alakul bennünk, a mi életünkben. Valóban egy találkozás történik köztünk és az Isten között, és hogy amikor kimegyünk majd a templomból, akkor már nem ugyanazok az emberek leszünk, egy egész picit más emberek leszünk. Talán nem minden misén, nem minden vasárnap történik ez meg, de időnként adatnak olyan eukarisztiák, olyan misék, aminél egy picit olyan megtértebb emberként tudunk kijönni. Jó, ezt szerettem volna egy a mai olvasmányok tanítása alapján, amit én abból így megértettem, amit nekem mondott, így továbbadni. És akkor egy pár szót mondanék arról, hogy most ezekben a napokban úgy mihez kérnék figyelmet, meg majd egy kis együttmunkálkodást is. Nagyjából mi az a báz, amiben gondolkodom, amiben szeretném elhelyezni így az eukarisztiának ezt a sokrétű működését, titkát, amiben úgy fontos lenne elmerülnünk, aminek már része ez is, az igének ez a prófétasága, amiről most az előbb beszéltem. Egy nagyon rövid és nagyon egyszerű modellt szeretnék így felvázolni, ez egy picit elméleti lesz, de egyszerű lesz, és aztán így talán így emiatt akkor minél egyszerűbb egy modell, annál könnyebb talán abba belegondolni, és akkor be tudja indítani a fantáziánkat is. Isten összegyűjtött bennünket, meghívott minket, és mi, akik ilyen meghívott emberek vagyunk, megszólított emberek vagyunk, ugye az egyház az ezt tanítja, hogy mi vagyunk a eklézia, így a kihívott, összehívott emberek, tehát Isten így magához hívott, keresztény hitben osztozó közössége, mi ünnepeljük az eukarisztiát az egyházban, és az egyházban úgy általában hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy mindenképpen kell, hogy legyen három tevékenység, három dolog, aminek kell, hogy prioritása legyen. Ez így van a nagyegyházban, így volt 2000 éve ma is, meg így van azt gondolom, hogy egy bencés közösségben, roblátus közösségben, meg egy plébánia, vagy egyház megye életében is. Ebből szeretnék kiindulni. Az egyik ilyen feladat az az igehirdetés. Szép magyar szóval, ezt kérjük már, szoktuk mondani, hogy örömhírnek a hirdetése. Tehát ha már van valami, ami életünket megérintette, ami nekünk egy új reményt adott, és azt ad így újra és újra megújít bennünket, ami számunkra egy életet adó forrás, hát akkor az egy olyan dolog, amire így belső késztetést kellene, hogy érezzünk, hogy ezt úgy továbbadjuk mindazoknak, akik fontosak nekünk. Éppen ezért az ige hirdetés az mindig is egy kiemelt feladat az egyházban, amihez ugye egy nagyon fontos alap, hogy a Szentírás. Tehát ugye alapvető, ugye mindaz, ami abban benne foglaltatik, mindaz, ami a megváltottságunkhoz, Krisztus általi megszólítottságunkhoz bennünket közelebb visz. Egy másik dolog, hogy az Isten tisztelet, szép magyar szóval a liturgia, a leiturgia, amikor Isten népe összejön, amikor láthatóvá válik, hogy kik is vagyunk mi, akik egy közösséghez tartozunk, és hogy ugye minden vallásnak, így a keresztény vallásnak is ugye lényegi mozzanata az, hogy ott van ő, aki bennünket meghalad, ő, aki transzcendens, az Isten, és hogy valamiképpen mi ővele érintkezünk. És hogy az ővele való érintkezésnek ugye a kiemelt pillanatai ugye azok, amikor együtt összejövünk és liturgiát ünneplünk. Ilyenkor Istennel együtt vagyunk, és valahogy ezt az Istenhez tartozásunkat ünnepeljük, és hogy valamiképpen ott nagyon erősen megélhetjük azt, hogy jó esetben, hogy ő valóban megérint és megszólít bennünket, és hát nyilván mi is megszólítjuk az Istent, és elébe tárjuk mindazt, akik vagyunk, és mindazt, ami nekünk fontos. És aztán van még egy harmadik terület, a szolgálat. A diakónia, ami egy kettős dolog, tehát egyszerre irányul befelé, a közösségen belőle és a közösségen kívülre, akár még a keresztény emberek közösségén kívülre is. Ez a szolgálat, ez egyszerre a vezetésnek a szolgálata, hiszen minden közösségben kell, hogy legyen nekünk dékánunk, főapátunk, plébánosunk, valamiféle vezetőnk, aki bennünket összehív, aki odafigyel a tagokra, főleg azokra, akiknek úgy kicsit halkabb a szava, akik gyengébbek. És ugye irányunk kifelé, ami ugye ez a diakónia, ugye a szeretet szolgálat, hiszen a keresztényeknek valahogy így az ősidők túlta az a tapasztalata, hogy a gyengében, a betegben, az éhezőben, az elesetben mindig Istennel magával tudok találkozni, még akkor is, hogyha ő nem is keresztény. És hogy éppen ezért nekem egyrészt felelősségem van keresztényként, a gyengék iránt, másrészt pedig, hogy valamiképpen Isten éppen bennük rejtőzik. Ők is olyan megnyilvánulása az Istennek, mint ahogy a Szentírásban szól hozzám.
vagy amik éppen a liturgián jelen van. Az az érdekes, hogy hagyományosan, hogy olvassuk a Szentírást és a Ószövetséget, akkor Ószövetségben ugye ezekhez az alap tevékenységekhez egy-egy szimbolikus figurát rendelhetünk. De ki lenne az ige hirdetésnek a szimbolikus figurája az Ószövetségben? Mózes. Sokan. Hát a próféták, talán azt lehetne így általában mondani. A próféta az, aki Istenre annyira kötődik így lélekben, szellemileg, hogy valamiképpen mindig az ő gondolatait, üzeneteit adja át nekünk, a népnek, legyen az az üzenet vigasztaló, vagy éppen kritikus, vállalva azt, hogy hát ez sokszor nem éppen a saját karrierjét építő dolog lesz. Az Isten tisztelet, a liturgia, ugye alapvetően ugye a papnak a figuráját hívja elő az Ószövetségben. Itt O-O-S, ugye így rövidítettem, hogy Ószövetség. Aki a templomban az áldozatot bemutatja, aki valamiképpen egy közvetítőként lép fel Isten és az áldozatot bemutató nép között. Szolgálatnak pedig kiemelt figurája, aki csak úgy egy idő után születik meg ott Izraelben, sok-sok vívódás után, ugye a király. Király, aki ugye ezt a kettősséget is megtestesíti, hiszen egyrészt ő a vezető egyértelműen, akit hogy megválasztunk, aki minket képvisel, irányít, ha kell, akkor fegyelmez. Másrészt ugye ezt a szeretet szolgálatot is, mert hogy újra és újra olvassuk az Ószövetségben, hogy a királynak így felhívja a figyelmét, már a törvény és később számos lakja a Szentírásnak, hogy hát a gyengéknek, a legkülönbözőbb csoportjaira neki kell odafigyelnie. Neki kell, hogy így azt mondhatnám, hogy kell, hogy füle legyen azokra, akiknek nincs hangja. Akik nem elég erős a hangja. Ott a királynak kell, hogy füle legyen rá. Egy jó hallású embernek kell lenni a királynak. És amikor az Ószövetségből ugye már újszövetségi vizekre elvezünk, akkor ugye azt mondhatjuk így teológiailag, hogy valamiképpen mind a három szimbolikus személyiség úgy számunkra, hogy Jézus Krisztusban úgy ötvöződik. Ő egyfajta szintézisét adja. Az ige hirdetésnek is, ugye ahogy láttuk, ugye Názáretben, az Isten és az ember közötti közvetítésnek, ami által így a korábbi papok által bemutatott áldozatoknak már nem kell, hogy legyen folytatása, nem kell Jeruzsálembe zarándokolni a templom, vagy áldozatot mutassunk be, és hogy ugye a királynak is, hiszen ő az, aki így az egész élete azért úgy látjuk, hogy részben arról is szól, hogy ez a hihetetlen alapfordulás, a gyengék, a betegek, az elesettek, peremellevők felé. Ugye enélkül ugye hát az Ószövetségnek a felét azt úgy kihúzhatnánk. Ez nagyon erős része Jézus működésének. Úgyhogy Jézus élt, meghalt, föltámadt mennyben. Tehát valamiképpen azért mégiscsak úgy azt éljük meg, és azt fogalmazzuk meg így teológiailag is, hogy Isten Jézus Krisztus lelke által, és valamiképpen az ő ránk hagyományozott öröksége által, hogy továbbra is úgy jelen van az ő egyházában. Valamiképpen az egyház, amely mindig is úgy Jézus Krisztus testeként értelmezte magát, az valamiképpen folytatja ezeket a feladatokat. Örököse ezeknek a szerepeknek, amelyet úgy Jézus Krisztusban úgy egyben látunk. hogy ha így ugrunk az időben, mert hogy ígértem, hogy egy rövid, egyszerű kis modellt fogok itt fölvázolni, akkor ugorjunk egyenesen a második vatikáni zsinathoz, amely nagyon szépen fogalmazta meg azt, hogy, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus az, az úgy valóságosan jelen van az egyházban. Hogy az a jelenlét az egy valóságos jelenlét az eukarisztián is. Hogyan lehet ezt érzékelni? Miképpen lehet nekünk őhozzá kapcsolódni, vele találkozni? És akkor a zsinat a rá jellemző távszívűséggel így azt mondta, hogy hát ennek nagyon sok formája van, hogy emeljünk ki legalább hármat ebből. Hát egyrészt jelen van az ő igénye által. Hiszen az első keresztény generáció azt szorgosan összegyűjtötte azt, hogy mi az, ami emlékezetünkben, az ő emlékezetükben megmaradt, mindarról, amit ő tett, ahogyan élt, amit ő tanított. Az ő szavai azok így ezen a szűrőn keresztül ránk maradtak. Kialakult egyfajta gyűjtemény, ugye az új szövetségnek a kánonja, amely ott lehet az asztalunkon, kézbe vehetjük. És hát amit az ünnepléseink során, az eukarisztián, a misén is, ugye olvasunk, a fölött elmélkedünk, a föl azzal együtt imádkozunk, és hogy ahogy az előzőekben ugye beszéltem, hogy a Szentírásnak, Isten szavának erről a prófétaiságáról, amit szeretne megkapni a mi életünkben, hát ugye ez lenne a kiemelt területe, ahol a Szentmise első felében Jézus Krisztus az ő szava által szeretne valóban találkozni velünk, szeretne valóban így bele gyökeresedni a mi szívünkbe, a mi gondolatainkba és érzéseinkbe. Így szeretne önmagához alakítani bennünket, így gyúrni, hogy valamiképpen is ilyen krisztusi emberekké váljunk. És az nagyon fontos, hogy ez egy valóságos jelenléte az Istennek. Ez nem csak egy ilyen szép teológiai megfogalmazás, hanem hogy Isten ott ténylegesen jelen van, ott van, ahol én is, a templom terében, ebben az ünneplésben, és ténylegesen szól hozzám az ő szavai által, és így szeretne egy valódi találkozást lenni, egy valódi párbeszédet. Emellett ugye jelen van, mondja a zsinat, a kenyér és a bor színe alatt. Azt, hogy mit jelent az, hogy kenyér és a bor színe alatt valóságosan jelen van közöttünk Krisztus? Ugye ez egy nagyon nagy misztérium, amit az egyház így valóban így, a legkorábbi évtizedekből már van olyan írásunk, amiben ezt a hitet találjuk, hogy ott valamiképpen közöttünk van Krisztus, amit lehet nagyon egyszerűen is értelmeznünk. De hogy az fontos, hogy itt lássuk, hogy valamiképpen, amikor mi kenyeret megtörünk, és hogy részesülünk az egy kehelyből, az egyfajta gesztus. És hogy ebben a gesztusban Jézus már az utolsó vacsorán, ő adta a kenyeret, és ő körbeadta azt a kenyeret, amikor visszaért az ő kezéhez, akkor azt mondta, hogy én ebből most nem iszok, hanem hogy majd egyszer, és az én atyám országában, akkor majd újra iszom belőle, kifejezve ezzel az ő hitét Isten országában, a feltámadásban, az életnek ebben a örök visszavonhatatlanságában, és hogy ott ő már egyfajta közvetítőként volt ott ebben az utolsó vacsorai jelenetben, az atya és a tanítványok között, és hogy ugyanúgy szeretne, amikor mi megtörjük a kenyeret és a bort, ez az egyetlen közvetítő lenni közöttünk és az Isten között. De így jelen van ebben a gesztusban, amit mi ott az eukarisztikus ünneplés szívében elkövetünk. És egy harmadik dolog, amiről megint csak ne feledkezzünk meg, hiszen nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus jelen van az eukarisztikus ünneplésünk során, az ő egyházi testében. Hiszen ez is egy nagyon-nagyon ősi hit, egy új szövetségi hit, hogy mindannyian, akik megkeresztelkedtünk, mi Krisztusba testesültünk bele, mi egységre vagyunk hivatottak, egy test, egy krisztusi test vagyunk, ami azt is jelenti, hogy Isten számomra azok által, azokon keresztül is tud beszélni, azokon keresztül is én kapcsolatban, valódi kapcsolatban léphetek Istennel, akik az én testvéreim. Aki az én lelki atyám, aki lehet, hogy így egy családtag, vagy lehet, hogy egy olyan ember, akitől nem is várnék olyan sokat, de mégiscsak így mond, vagy tesz valami olyasmit, ami által az Isten úgy néha így fejbe kúlít, és aztán így valami nagyon határozott üzenetet tud így felénk közvetíteni. Egy gesztus, egy szó, egy kérdés, valami példaértékű, vagy valami elgondolkodtató cselekvés által, amiben így részesítenek a többiek, akik ebből a nagy krisztusi testbe tartoznak. Ugye hasonlóképpen ugye így mondjuk, hogy akár a pap, vagy a püspök, az valamiképpen szintén képes megjeleníteni számunkra Krisztust, hiszen ahogy a test is sok taggal rendelkezik, ugye valakinek így a vezetés feladatát is el kell látni. Ugye van, hogy ő egy pap vagy egy püspök, hogy a liturgiát vezető, hogy ebben a szerepben találja magát, hogy mint ennek a krisztusi egyházi testnek a feje kell, hogy krisztusi szavakat tegyen, krisztusi cselekvéseket végezzen, és hogy nagyon sokszor, hála Istennek azért rajtam keresztül is, akkor létrejöhet ez a fajta találkozás Krisztussal, az Istennel. Ugye ebből a sokrétű jelenlétből adódik össze az a lehetőség, hogy Istennel, Krisztussal találkozzunk az eukarisztián, és hogyha vele találkozunk, akkor az ne csak egy ilyen ünneplés legyen, amit mi csinálunk, amit mi végzünk, akár mert kötelesség, akár mert vagy kedvünket találjuk benne, hanem
de van erre is egy, ez most így három görög szó után még egy idegen szót, egy latin kifejezést még hagy engedjek meg magamnak. Hogy szeretjük az egyházban azt mondani, hogy ami mi részt veszünk, liturgia, az Opus Dei.
A szó szerint, hogy Istennek a műve, Istennek az alkotása. Tehát a liturgia, az eukarisztia is, Jézus Krisztusnak, az Istennek, Krisztus lelkének, ezáltal a sokrétű jelenléte által, hogy szeretne cselekedni. Nem csak az a célja, hogy egyfajta egy öncélú, valóságos jelenlétben ott legyen közöttünk, hanem hogy ő szeretne cselekvőként részt venni ebben a történésben, és hogy ilyen cselekvőként találkozni velünk, és cselekvőként átalakítani bennünket. Egy kicsit magához kilépni bennünket. Egy kicsit más emberré válunk ebben az isteni emberi együttműködésben. Az alapkérdésem az nekem az, egzisztenciálisan is, amikor hogy magamra és a saját részvételemre gondolok, és hogy praktikusan is most a következő néhány napban, az, hogy miképpen mi is az a gazdagság, amiben belecsöppenek, és hogy miképpen legyek én ott ezen a történésen, az eukarisztián, a szentmisén, hogy Istennek ez a műve bennem, az én lelkemben, az én életemben az tényleg létrejöjjön, és hogy Isten úgy lehetőséget kapjon arra, hogy engem formáljon, és saját képére, saját szándéka szerint. hogy ez lesz egy ilyen közös nevező, így a továbbiakban, úgy mindabban, amiről beszélni fogok, az nem lesz ennyire ilyen szögletes, szisztematikus, így egy-két témát szeretnék meg kibontani, ami számomra így a szívemhez közel van, és hogy nekem úgy érdekes, de valamiképpen a háttérben ott lesz majd ez a fajta alapmodell, ami az eukarisztia, ami Isten működése, a Szentmisén közöttünk, és hát erre szeretnék most meghívni mindenkit, hogy következő napokban ebben mélyüljünk majd el.
Az időt megnézem. Egész jól állunk. És akkor azt ígértem, hogy egy pici kérésem is lenne, kicsi feladatot szeretnék adni. Hoztam cetliket. Ilyen Ákos atya növendéke voltam, úgyhogy ilyen újrahasznosított papírok ezek. Én valamivel készültem, vannak kincseim, amiket szívesen megosztok, de hogy van bennem úgy kíváncsiság, nyitottság, hogy vajon akikkel én most ezt a néhány napot együtt töltöm, hogy így azon túl, hogy mi az, ami számomra érdekes, hogy így a testvéreknek a fejében milyen kérdések vannak az eukarisztiával, a misével kapcsolatban. Mi az, ami akár érdekes lenne, akár pedig olyan kérdés, olyan bizonytalanság, amire jó lenne, hogyha választ találnánk, és hogy így amiről beszélnénk majd a következő napokban. Úgyhogy az lenne a kérésem, hogy én hoztam így egy ilyen kis urnát, hogy úgy ki majd itt a kompletórium után, akkor vegyen magához egy cetlit, és hogyha így ilyen kérdéseket kapnék, vagy felvetéseket, amiről jó lenne beszélni, akkor így, akik adakoznak, azoknak köszönöm a nagy lehetőségét. És akkor mára legyen elég ennyi, hogy ne fárasztjuk túl koncentrációs képességeinket. Köszönöm szépen a figyelmet.